Portrék az eltéről. Horváth Iván.
Hammersmit Éva vagyok. Mai beszélgető partnerem dr. Horváth Iván tanár úr, az ELTE régi magyar irodalom tanszékének vezetője, a reneszánsz és a versplan kutatója, a szövegkiadás korszerűsítője és a számítógépek irodalomtudományi alkalmazásának egyik elindítója. Mely oktatási intézmények játszották a legfontosabb szerepet az életében?
A legfontosabb a Rákosi Mátyás gyermekotthon után volt, igazából az általános iskola, mégpedig a zenei általános. Kodálynak volt egy ilyen mániája, hogy nincs botfürű gyerek. Na azért itt azért én eléggé súroltam ezt a határt. Pesten a Lorentfi zenei volt az első általános iskola, ahol minden nap volt énekóránk, mindenki játszott valami hangszeren, karének volt hetenként kétszer, meg zenekar, meg ilyesmi. Mondjuk nem ment a matek hetedikben, a matek tanárnő kétségbe esett, és akkor azt mondta, hogy hát énekeljetek valami szépet. Egy elég kellemes, ilyen aranykori csodaiskola volt. Arról nem beszélve, hogy Kodály állandóan oda hurcolta az összes világhírességeket, akik őt meglátogatták, Yehudi Menuhin, meg Pablo Casals, meg ilyenek járkáltak oda, meg Kodály maga is oda mászkált, egyszer kimászott a napközi ablakán. Most ezután jött a Rákóczi Ferenc általános fiú gimnázium, ami iszonyat volt. Nem tudom, nem látta-e véletlenül a Megáll az idő című filmet. Na hát annak a forgatókönyvét egy Bereményi Géza nevű ember írta, és őt a Rákóczi-ból csapták ki. Tehát valahogy egy képet lehet alkotni, hogy körülbelül milyen lehetett ez az iskola. Volt egyetlen egy nagyszerű tanárom, akinek hatására lettem tanár, de különben borzalmas volt az iskola.
Ő magyar-francia szakon végzett az ELTE-n. Miért ezeket a szakokat választotta?
Hát akkor még mondjuk a francia az nekem nagyon rokonszenves volt, mert volt 14 éves koromban egy remek társaság. Néhány barátommal egy ilyen igazi, ilyen önképzőkörszerű társaságot alapítottunk, és ezek őrületesen tehetséges gyerekek voltak. És velem egykorú két fiú, mind a kettő óriási hatással volt rám. Én mondjuk latin tanultam az iskolában, én régész akartam lenni, vagy esetleg villamosmérnök. Ez nem volt világos. Talán mégis inkább régész leszek, és latinul tanultam a gimnáziumban, franciában nem. De én oda keveredtem egy egész fantasztikus társaságba 14 éves koromban. Az egyik barátom, Súlyok Miklós nevű, később elméleti matematikát végzett az ELTE-n, de akkor hát ő tudott franciául. És tudtam, mit jelent az, hogy szonett, hogy az nem egy zenei műfaj, hanem az egy irodalmi versforma. Ismert is francia költőket, tudott szavalni. Ő hatott rám rettentően. A másik, meg egy másik barátom, aki nem csak, hogy tudott franciául, hanem ez Bíró Dani volt, akiből később egyiptológus lett. Ez mindent tudott ez a gyerek. Ez 14 éves kora előtti nyáron lefordította magyarra, franciából, Albert Camus-től a Sisyphos mitoszát, amit akkor még legalább utána 20 évig még tiltott könyvek jegyzékén volt, amit még franciául is nehéz volt megszerezni. Ez lefordította a 8. általános utáni nyáron. Így tudott ez a gyerek. Később aztán gimnazista korábban megtanult németül, angolul, stb. Tehát ezek nem az én nagy kapacitásomnak megfelelő barátaim voltak. Ezeket én csodáltam. És akkor evidens volt, hogy franciául meg kéne tanulni, de hogy? Hát én láttam, hogy a Dani hogy tanult meg franciául. Voltak ilyen tanuljunk nyelveket, könyvek és hanglemezek. És ez 35 lecke volt egy könyvben, hát az kicsit több, mint egy hónap, ha napi egy leckét vesz az ember, darabonként 120-150 szó. Hát, hogyha 35-öt végigvesz az ember, akkor az 4000 szó körülbelül, abból elfelejti az ember, mint egy harmadot, olyan 2500 szót azért csak tud. A nyelvtan meg rendben van, ez 35 nap alatt be lehet venni. Én meg ugye azt hittem, hogy nem lángel, mert hogy ezt tényleg így csinálják, és én is ugyanezt leutánoztam. Úgyhogy aztán az egyetemre, mikor fölvételiztem, akkor, hát ugye nem tudtam franciául semmit se, szóval föl voltam véve országos tanulmányi verseny miatt irodalomból, akkor még úgy volt, hogy minden szakra. Ha egy ilyen nyerés, és akkor választhat az ember még egy szakot. Közbe változtatták meg akkor, úgyhogy én már fölvételiztem franciából, de engem már föl kellett venni valahogy. Úgyhogy engem azzal, hogy úgy beszéltem franciául, mint egy ilyen göcsei disznópásztor, vagy még úgy se, az nem számított semmit. A magyar az, hát ez az adottság volt. Én, Én irodalmára akartam lenni, már ezeknek a gyerekeknek a hatására, már 14 éves korom óta. Minden 14 évesnek vagy 15 évesnek az életében sor kerül arra, hogy összekalapál egy-két versezetet. Ez biztos magával is már előfordult, nem?
Igen, persze.
Én akkor ráébredtem, hogy engem, én is össze tudok kalapálni, egész jókat összeállítottam, de rájöttem, hogy engem tökében jobban érdekel az, hogy van összerakva, mint az, hogy én összerakjam. Tehát egyszerűen érdekeltek az írók műfogásai, ezek a trükkök, meg nem tudom, mi azóta is érdekel, ez is. Amit megfigyelek, ezt ilyen a szövegekben, azt meg is osztom a hallgatóimmal, és ők is élvezik ezeket, és ők is megfigyelnek, és azt meg én élvezem. Úgyhogy ő többen, ahogy Arany János mondja, lettem éneklőből énektanár, hát nem, én eleve nem voltam éneklő, de mindig jobban érdekelt az énektanítás, mint az ének, úgyhogy valahogy így lettem. Akkor magyar szakos.
Mely évek vagy évtizedek jelentettek fordulópontot az életében?
Hogy nekem milyen nagy fordulópontok voltak. Hát most, amikor önnel beszélgetek, ez egy óriási fordulópont. Minden nap, minden élményt én megélek. Bejövök az iskolába, egy hallgató valami kérdést tesz föl, vagy valamit mond, vagy nem tudom micsoda, már is stresszelek. Szóval ezek mind érdekes dolgok, úgyhogy csupa stressz és fordulópont minden napom, csupa izgalom. Mindenütt én teljesen ebben a világban élek. Nekem minden csupa izgalom, de kinyitok egy könyvet, már bekövetkezik a fordulópont az életemben. De most, ha ilyen történelmi fordulópontokra van szó, akkor hát amikor ugye megláttam X-et, és megállt bennem az ütő, és elakadt a lélegzetem, ilyen fordulópontok voltak az életemben. Kik azok, akik a legnagyobb hatással voltak rám? Hát a lányom, meg a fiam, hát szóval ezek is ilyenek, szóval. Tehát vannak ilyen lányok, meg, de úgy értem, csajok, és vannak aztán, tehát van a szerelmélet, ami nem ide tartozik, szerintem a gyerekeimnek a megjelenése ebben a világban. Ezek persze mindenkinek a legfontosabb dolgok. Történelmileg viszont nagyon jó a kérdés, mert én aztán megéltem egy csomó fordulópontot. Hát ilyen fordulópont volt mondjuk 1988 nyara, amikor egy ilyen tüntetésen, én azt hittem, hogy akkor már hogy minden szabad, tehát esett szét a rendszer, akkor a március 15-i tüntetésen, 88. március 15-én, hát az volt a benyomásom, hogy végig az Andrássy út tele volt velünk. Szóval őrületes tömeg, a Kossuth teret megtöltöttük, ott nagy szózatok hangzottak el. Most ez nem márciusban volt, hanem talán Nagy Imre halálának az évfordulóján, ott követelgettük, hogy hadd lehessen szabad eltemetni ezeket a halottakat. Én ott a gyerekeimmel jót akartam tenni, akik pici babák voltak, az egyik az egész pici volt, a másik nagyobbacska. Én ezeket is elvittem, hogy elmondhassák magukról, hogy ők ott voltak és váltották a rendszert. És jól is tettem, hogy elvittem őket, mert ők megvédtek engem, mert aztán a rendőrök ránk vetették magukat, de engem a rendőrök nem bántottak. Egy gyerek volt a karomon, a másikat meg a kezembe fogtam, tehát mondjuk nagy marha voltam. Itteni egyetemi tanár kollégám Radnóti Sándor, emlékszem, hogy rettentően le is tolt, még ott a helyszínen, hogy miért hozok ide a gyerekeket, de én azt hittem, hogy most már ez ilyen sétagalop a kommunizmus bukásáig. Ott voltunk a tévészékház előtt, és azt ordibáltuk, hogy tévések, hol vagytok? Tévések, hol vagytok? Mert nem vettek föl minket, vagy hát legalábbis nem látszottak a kamerák, hogy ez nem hír, hogy nem kerülünk be a tévébe. Szerettünk volna benne lenni a tévébe, mint ahogy én most a rádióba bekerülök. Na most ott akkor engem például az egy élmény volt, én azt hittem, hogy másnap vagy harmadnap valaki felszólal és azt mondja, hogy hát, elvtársak, ez egy nagyon csúnya dolog volt, ez a Nagy Imre féle ellenforradalom. Ezek borzasztó dolgokat követtek el. Azt vártam volna, hogy valaki abban a 300 nem tudom hány főnyi parlamentből azt mondja, hogy ronda ellenforradalom már volt ez a Nagy Imre, de most már hagyjuk azt, hogy temessék el. De nem volt abban a 360-valahány emberbe ennyi. Egy ilyen nem volt köztük, aki ezt mondta volna másnap vagy harmadnap. Pont egy évvel később óriási felvonulás a Hősök terén. Millió ember eltemetik Nagy Imrét és a mártírtársait. Ott áll díszőrséget a Magyar Szocialista Munkáspárt, a Magyar Forradalmi Munkásparaszt kormány, az égvilágon mindenki. Ez még ugyanúgy a kommunizmus volt, ugyanaz a kormány. És akkor vártam volna, jó, hát én nem voltam ott, mert én hánytam az egésztől természetesen, de úgy vártam volna, hogy másnap vagy harmadnap egyetlen ember abban a 300, ugyanabból a 360 emberből azt mondja a parlamentben, hogy hát igen, uraim, gyönyörű szép dolog volt ez a forradalom, szegény Nagy Imre, mit tudom én, hát mártír halált szenvedett, stb., de azért halkan, óvatosan hadd, hogy jegyezzem meg, hogy szerintem ez egy ellenforradalom volt mégis. Tehát ez például egy nagy felismerés volt, hogy ez se következett be. Tehát a magyar politikai elit között egyetlen egy ember nem volt, akiben egy szikrányi becsület lett volna. Egy szikrányi, nem? Csak helyezkedés. Tehát 360-ból 360. Ez mondjuk egy óriási felismerés, aztán valami, amit azóta nem tudok megemészteni.
Hogyan és mikor került az ELTE-re, mint oktató?
71-ben elvégeztem az egyetemet. Én már meg voltam hívva az MTA Irodalomtudományi Intézetének a reneszánsz kutató csoportjába. Nekem olyan jó dolgom volt, hogy akkor még a régi magyar irodalom az nem volt népszerű, abból nem mintha ma olyan rengeteg szakdolgozó lenne, mindenki a modernből ír, mert itt a kutatáshoz olyan minimális befektetések kellenek, hogy az már megszűri a hallgatókat, nagy strapa kell, hogy egyszerre olvasni tudjanak régi szövegeket. Úgyhogy akkor nem volt ez túl népszerű, úgyhogy nem volt különösebb problémám, én el voltam helyezkedve, és ott voltam, tudományos munkával foglalkoztam, hát kezdtem foglalkozni, mint ilyen 23 éves süvölvény. Rájöttem, hogy milyen rettentően hiányzik nekem az egyetem, tehát én igazából nem tudományos kutatónak való vagyok, hanem tanárnak. Tehát én szeretem a tudományos kutatást, de kell nekem az, hogy diákok között legyek. És akkor kerestem ilyen módot, egy évvel később már Szegeden tanítottam, óraadó tanárként, a régi magyar tanszéken, Pesten is megengedték nekem, hogy díjazatlan tanárként egy szemináriumot tarthassak. És valami diákkör meghívott, én kis fiatal sztár voltam, tartsak előadást valamiről, egy ilyen klubban, itt az egyetemen. És én egy 16. századi témát választottam, azt választottam, hogy irodalom, politika és költészet a 16. században. Na most, ezután engem kidobtak, emiatt az előadás miatt, mert valamelyik hallgató följelentett. Ott tanárok nem voltak úgy, hogy csak hallgató lehetett, aki följelentett, mert tényleg végig röhögtük az előadást, mert én a protestáns zsinatoknak az állásfoglalásait gyűjtögettem össze, hogy katolikus és protestáns papoknak a nyilatkozatai különböző irodalmi műfajokról, hogy mit nem szabad énekelni, és miért, stb. És rengeteget röhögtünk ezeken az órán, mert rengeteg tanulságot lehetett volna ebből levonni, amit nem mondtam le egyébként. Úgyhogy én úgy kezdtem az ELTE-n a működésemet, hogy kidobtak, aztán hát megpróbáltam visszakapaszkodni, ez nem sikerült, úgyhogy jártam Szegedre óraadóként hosszú-hosszú évekig, aztán onnan kikoptam, akkor jártam Pécsre, részt vettem a Pécsi Egyetem megalapításában, vagy újraalapításában. Ahogy szétrohadt a rendszer, úgy engem visszaengedtek lassan az egyetemre. Először az én mesterem, Németh G. Béla, aki most halt meg, ő hívott a tanszékére, ő nem tudta elképzelni, hogy valaki nem tud Arany János tanítani, meg ilyeneket. Én nekem azt kellett tanítanom, borzasztó rossz órákat tartottam persze, mert nem értettem hozzá, de ő nem tudta elgondolni, hogy legyen olyan magyar ember, aki nem tud Arany János tanítani. De azért igyekeztem ide jönni, és akkor a diákok jártak az óráimra, és akkor volt, szóval törekedtek arra, hogy ide jöhessek. És az, hogy politikai akadályai voltak hosszú időn keresztül, de a rendszerváltás ezt elvitte.
Mi a kutatási szakterülete? Milyen jelentős eredményeket tud felmutatni ezen a területen?
Jelentős eredmények, amik az én nevemhez fűződnének, erre nem én vagyok alkalmas, hogy ezt meg tudjam mondani. Én meg vagyok elégedve, tehát én a pályám végén vagyok, én visszatekintek, és nem vagyok elégedetlen. Mi magyar irodalomtörténészek mi olyan rettentően nagy világnagyságok nem lehetünk. De az, hogy a magyar nemzeti kultúrában ne maradjon észrevétlen a működésünk, tehát valahogy beépüljön, azt kitűzhetjük magunk elé célul. Argentínában nem leszünk ismertek, az biztos. Lehet, hogy Magyarországon sem leszünk ismertek, nem is vagyunk azok esetleg, de ott van. Tehát azt merem mondani, hogy a sajtó alá rendezés körüli, tehát a kritikai kiadás körüli tevékenységem meglátszik egyes klasszikusok életművén. Tehát, hogyha én nem lettem volna, a publikációim nem lettek volna, a felismeréseim nem lettek volna, akkor totál máshogy néznek ki Balassi életműve, és József Attila életműve. Ez két életmű, ami rendkívüli módon megváltozott az én beavatkozásaim következtében. Tehát az, hogy a Balassit most megkomponált verskötetként adják ki, és így ismertetik. És a kompozícióban vannak bizonyos érdekes arányosságok, számtani érdekességek, stb. Ennek ilyen vallási szimbolikájuk van. Az, hogy József Attila prózai értekező műveiből most mit én, 70 darabbal több van, mint azelőtt, mielőtt a hallgatóimmal együtt kiadtuk volna a kritikai kiadásban, ez vitathatatlan, ezzel nem lehet vacakolni. Szóval ezek eredmények. Na most az, hogy a régi magyar költészet leltározva van, megjelent Franciaországban egy kétkötetes könyv ezelőtt 18 évvel, a régi magyar költészet leltára címmel, adatbázissal együtt, azért Franciaországban, mert akkor csak Franciaországban, csak külföldön volt érdeklődés a számítógépes irodalmi nyilvántartások iránt, ez egy avantgárd technika volt akkor még. Ez franciául van sajnos, de azért egy telefonkönyvet franciául is el tud olvasni az ember. Tehát egy ilyen mindentudó nyilvántartás, hát most mindennek van. Ez az RPHA, egy francia címnek a rövidítése ez. Ma minden régi magyar versnek megvan a maga RPHA száma, azonosítója, és ezzel hivatkozik rá mindenki. Ezzel is kell. Ezt is a tanítványaim és én csináltuk, ezt még Szegeden, ezt a könyvet. Ez azt jelenti, hogy mi hallhatatlanok lettünk. Tehát, hogyha az emberből rövidítés lesz, az a max, amit el lehet érni ezen a pályán szerintem. A sajtó alá rendezés, szövegkritika, tehát ilyen ultra megbízható szövegek rekonstruálását jelenti. Sajtó alá rendezészet, meg a számítógépészet. Mellett van egy harmadik területem, a verstan. 2005-ben vittem a legtöbbre, mert akkor meghívtak egy kongresszusra. Ennek a gépi versnyilvántartásnak köszönhetem szerintem, hogy oda engem meghívtak, ami most fog megjelenni heteken belül könyvben, volt 5 kiemelt szónok, és ebbe az 5-be én is benne voltam, de nem ez az érdekes, hanem az, hogy az 5-be rajta kívül, ugye volt 4 másik is, és a 4 másikból az egyiket úgy hívták, hogy Maurice Halle. Ez a Massachusetts-i Műegyetemnek a Nyelvészeti Intézetének a nyugalmazott igazgatója volt, és mint ilyen, ő volt Noam Chomsky főnöke. Én a Chomsky főnökével együtt voltam kiemelt előadó, 30 perces előadási joggal. Ennél följebb már nem lehet menni.
Már az informatikánál tartunk, én szeretném megkérdezni, hogy egy bölcsész miért fordult mégis a számítástechnika felé?
Kinek kell még a számítástechnika a bölcsészeken kívül a tudományban? Mert nekem van egy jó pár matematikus barátom, hát ők gyakran találkoznak olyan problémákkal, amihez egy papír meg egy ceruza elegendő. Mondjuk még a fizikával, vagy nem tudom, itt is vannak olyan nem kísérleti fizikusok, mert azokkal nem lehet szót érteni, mert azoknak nagyon drága, hatalmas, fizikai, iszonyatos kísérleti berendezések kellenek, de vannak elméleti fizikusok, akik megint egy papírral meg egy ceruzával operálnak. A történeti tudományokban nem tudok elképzelni olyan tudóst, aki le tudna mondani a tények birtoklásának a lehetőségéről. Tehát nekünk elvben mindent tudnunk kéne, amit feltártak a mi korszakunkból. Tehát az én esetemben a régi magyar irodalom minden alkotását, de legalább a költészetnek minden alkotását. Ha van számítógépes nyilvántartásunk a művekből, netán a szövegek is megvannak már, most már az is kezd lassan meglenni, csak a nyilvántartás, belátható időmből ez is meg lesz, akkor mindent fogunk tudni. Én már most is, hát szóval nagyon sok mindent tudok. Megkérdezi tőlem, hogy hány régi magyar verset fordítottak angolból, mondjuk 1600 december első, december 31 előtt, akkor meg fogom magának mondani, mert ez nyilván van tartva egyet se.
Ön hogyan látja a régi magyar irodalom kutatás jövőjét?
Most óriási csaták vannak, én is részt veszek ezekben, a magyar irodalom történet területén kettőt említek. Az egyik Kulcsár Szabó Ernő, a mi intézetünknek ő az igazgatója, az egyetlen magyar irodalom történész, akinek tábora van. Nagyon nagy az ő elfogadottsága, ugyanakkor az elutasítottsága is rendkívül magas. Nagyon sok vitacik meg, nem tudom micsoda, hullámokban születtek felháborodott vitacikek az ő munkássága ellen. Írottak, én is írtam ilyen vitacikket. Bezecki könyvéről, amit a Kulcsászló Bernőről az én főnökömről írt, arról itt az intézetben én nem hallottam. Tehát ezt mondjuk nem említi senki. Szóval ez egészen kemény helyzet. Szerintem nem helyes, örülnék, hogyha az Ernő válaszolna erre, és az egész dolgról ittem beszélve lenne. Mert én mondjuk nyugodtan beszéltek, mert én egy tanszékvezető egyetemi tanár vagyok, ennél följebb én már nem mehetek, nem is akarok, nem is válnék be följebb vagy másod, de itt éppen beállok, tehát én pont az vagyok, aminek születtem és aminek készültem, de itt mondjuk én védve is vagyok, tehát én nem azt mondok, amit akarok, de van fiatalok, akik nem mernek állást foglalni, se pró, se kontra ezekben az ügyekben. Van egy kézikönyv sorozata, a Magyar Irodalom Történetei, ez a címe, ilyen több eszámban van, Szegedi Macák Mihály szerkesztette. Hát nagyon karakteres szerkesztmény, élesen szembefordul a magyar irodalom történetírás összes hagyományával. Ez egy háromkötetes nagy kézikönyv, őrületes ellenkezést vált ki sok ponton. A nyáron ott voltam a Magyar Írók Szövetségében, az egy vesztőfutás volt, reggeltől estig, ami ott elhangzott. Borzasztó nagy elutasítottság. Most itt is vannak óriási csaták, de egy ilyen vérre menő van. Ezt a két példát hoztam. A Kulcsászló körülötti dolgot, az a nagyon erős elfogadottsága és elutasítottsága, és ennek a kézikönyvnek nagyon erős az elutasítottsága, de ugyanakkor az elfogadottsága is erős, és itt örre mennek valahogy az emberek. Az a benyomás, most a régi magyarban ott az a helyzet, hogy ott mi komolyan és konkrétumokon őrületes vitákat folytatunk egymással, de mindannyian jóba vagyunk egymással, ugyanakkor ez tényleg így van. Minden májusban elmegyünk valamilyen vidéki, irodalmi emlékhelyre, újabban már külföldre is megyünk, még Szlovákiába is fogunk menni, Romániában már voltunk. Tehát májusban elmegyünk valamilyen irodalmi emlékhelyre, és ott 3-4 napig tépjük egymást, de a legteljesebb egyetértésbe rúgunk be aztán este. És abszolút szeretjük egymást. Szóval így szembe akarom állítani ezzel a két háborúval, ami most folyik. Én a vitáknak híve vagyok. A régi magyaron belül is a legsúlyosabb, most is így hívják, a virágének vita. A virágének vita az a 80-as években zajlott, köztem és mások között a virágének vita, hát ott gyilkoltuk egymást. A virágének mi lehetett, ebben nagyon különböző elképzeléseink voltak. De mindannyiunkat összekötött az, hogy mindannyiunkat érdekelte az, hogy mi a virágének, és a kisújunkat gondolkodás nélkül levágatnánk, hogyha találnánk egy új virágéneket a 16. századból. Mindannyian így vagyunk ez.
Vannak olyan sikerélményei, amik oktatói munkájával kapcsolatban hozhatók össze?
Állandó sikerélményem van. Én kellemesen érzem magam, amikor itt vagyok az egyetemen, és különösen kellemesen érzem magam, amikor benne lehetek az előadóteremben. Én nem magamat látom az előadás közben, hanem az ő arcukat. Hát ennél nagyobb dolog nincs. Tehát én fölfedeztem Szent Simonár Albertnek az 1607-es Zsoltáros könyvhöz írott előszavában az én gondolatomat. Ez egy előplágium az ő részéről, hogy elírta előle ezt a gondolatot. Hogy néz ki a mennyország? Én azonban megtapasztaltam, hogy én most a mennyországban vagyok, ugyanis, mert a Szent Simonár is azt írja, hogy a mennyország az olyan, mint egy egyetem. Úgy képzelte, hogy az Úristennek van egy mennyei akadémiája, és ő oda fog kerülni, az akadémia az egyetemet jelent a korszó használatában. Tehát ez olyan, mint egy egyetem, közelről egy német egyetem, mert Szent Simonár ilyen német egyetemeket látogatott, tehát nem azt mondom, hogy okvetlenül az ELTE minden csetlésével, botlásával, szegénységével és pazarlásával és korrupciójával és kicsinyességével együtt, de mondjuk egy ideál ELTE, szóval egy javított kiadás, mert azért az ELTE tele van zseniális tanárokkal, még zseniálisabb fiatal tehetségekkel, hallgatókkal. Szóval az, hogy én ezek között vagyok, ez azt jelenti, azt hiszik az emberek, hogy az egyetemen tanítunk, és közben kutatásokat folytatunk, szó nincs róla. Az egyetemen kutatásokat folytatunk, és nem tanítunk, hanem a hallgatóknak megengedjük, látják, megmutatjuk a problémáinkat kutatás közben, és a hallgatók ezt elszedik tőlünk. Tehát a hallgatók, ők maguk elkezdenek dolgozni ebben. Tehát az egyetem az én számomra az egy kimeríthetetlen aranybánya, ahol munkaerőt, ingyen munkaerőt találok, ahol még örül is, hogy én halálra kínozom, ilyen munkaerőt találok, egyszerűen ez fölülmúlhatatlan ez a dolog. Másrészt ez az ingyen munkaerő, ez tele van kezdeményezőkészséggel, ötletekkel, nem mindegyikük. De van egy csomó hallgató, akinek ötletei vannak. Tehát én örök ifjú lettem azért, mert nem én adom az ötleteket nekik, hanem ők adják nekem. Tehát tényleg ők segítenek, aztán végén tényleg fenéken billentenek, és aztán ők folytatják, és végül én kikerülök ebből. Már mögöttük jön a következő mátam, amikor már őszülni kezd a tanítványom, és látom, hogy mögötte ott pedáloz a következő. Én ennek tudok örülni, szóval ezt akarom mondani. 68-69-ben indultam a diákkörök versenyből. 69-ben azt hiszem, akkor két dolgozattal indultam. Az egyik megnyert 70-ben egy országos első díjat, a másik megnyerte az egyetlen úgynevezett miniszteri díjat, akkor volt még ilyen tudományáganként egy. Na most a miniszteri díjas dolgozatom a kandidátusi disszertációmnak az ősfogalmazványa volt, a csupán első díjas dolgozatom az pedig a nagy doktori disszertációmnak lesz az ősfogalmazványa. Tehát azt mondom, hogy voltam akkor mit én, 20 éves, körül 21 éves, akkor nekem ezek már kidolgozás alatt álltak, amivel 30-40 éves korom körül fogok disszertálni. Tetszik érteni? Tehát a gyerekekben rengeteg kezdeményezőség, ötletgazdagság van, úgyhogy ezért jó az egyetem. Hát ez itt van a siker. Tehát hogyha maga tud másoknak örülni, tehát nem látja világosan a határon, amelyet önt elválasztja többi embertől, akkor maga alkalmas tanárnak.
Kutatásait valamilyen szinten belecsempészi az egyetemi oktatásba?
Én nem tanítok. Az én arszpedagógikám az, hogy nem szabad tanítani. Egyébként udvariatlan dolog is magyarázni szerintem.
Milyen nehézségekkel kell szembenézni egy egyetemi oktatónak?
A fő problémám talán a feudalizmus. A hallgatók között is gyakori ez. Tehát vannak ilyen hatalmi csoportok, összeszövetkezik X és Y, Z és W ellen van mondjuk ez. Tehát ezeket én nem látom. Néha hozzászólok valamilyen értekezleten, akkor mindenki csodálkozik, hogy lehet valaki ilyen naív. Nos, nekem fontos, hogy megőrizzem a viszonylagos naivitásomat, mert én nem akarok ezekbe a hatalmi dolgokban ott lenni, az ilyen romlottságban. Itt vannak ilyen háttéralkuk, amiket nem tudok követni. Ebben a legrosszabb az a hallgatói önkormányzat, a való csalódása. Mert amikor megszületett ez a törvény, hogy minden egyetemi vezetőtestületben egyharmad hallgatónak is ott kell lenni, hát ez nekem nagyon tetszett, mert én naív vagyok is demokrata, nem tudtam, hogy ez mire fog vezetni. Arra, hogy minden egyetemi testületben a hallgatók és a vezető együtt szavaznak. A hallgatók egyformán szavaznak, és ugyanúgy, mint a vezető. Mert ez azt jelenti, hogy ha a vezető ezzel a csoporttal meg tud egyezni háttérben, akkor az azt jelenti, hogy bármit keresztül tudnak vinni. Úgyhogy itt a hallgatóknak, a hallgatói önkormányzat, ami nem azonos a hallgatókkal szerintem, de a hallgatói önkormányzat és a vezető minden el tud intézni. Na most mondok egy ilyen példát. Én tagja vagyok a mi intézetünknek a vezetőségének, mert tanszékvezető vagyok, és akkor az ezzel jár. És két docens között kellett választanunk, hogy docensé előléptettünk egy adjunktust, és erről az intézeti tanácsnak szavaznia kell. Most volt két docens, két ragyogó, hát ilyen középgenerációs kolléga, vagy fiatal, de már azért érettebb fiatal, szóval akik megérdemelték. Ez gyönyörű bibliográfiával a kettő, nagyszerű tanári múlttal, amikkel minden nagyon jó. Nagyon finom, szubtilis dolgot, hogy melyik az, akinek a fizetésemelés megtörténik. Ez egy olyan eset, amikor szerintem nem lett volna szabad, hogy a diákönkormányzat akár szavazzon, mert nekik nincs erre. Hát az igen, a tanári képességekről tudnak állást foglalni, de szavazzanak, mert a tanárt meg tudják ítélni, rendben van, hogy szavaznak. De az, hogy együtt szavaztak, és mindig együtt szavaznak, hogy előre eldöntik az ottani vitától függetlenül, hogy kire fognak szavazni. Tehát, hogy itt ez együtt megy, ez eldönti a kérdést. Mert mi tanárok, hát mi megoszlottunk. Már nem tudom, melyiket szerettük jobban, de megoszlottunk. Tehát én azt szeretném, hogyha a diákönkormányzat nem lenne ilyen romlott erkölcsileg, hanem ők is olyanok lennek, mint hogy mindegyikük a saját lelkiismeretével, a saját felelősségével dolgozna, tehát nem a hatalomgyakorlás puszta élvezetéért, hogy az történt, amit én akartam, hanem azt szeretném, ha nem együtt szavaznának. Persze akkor rosszabb helyzetbe kerülnének. Tehát nekem az egyetemen a feudalizmus és ezek az elvtelen alkuk nem tetszenek. Azt mondom, hogy nem azonos a diák önkormányzatnak azokkal a képviselőivel, akiket most kritizálok.
Minek köszönheti népszerűségét diákjai körében?
Én nem vagyok népszerű a diákjaim körében. Inkább azt mondanám, hogy vannak jobb és rosszabb periódusaim, amikor jobban és rosszabbul megy a munka, és a hallgatók azok ezt mindig érzik, és mindig lereagálják. Tehát hol büntetnek, hol nem. A tanár kilép az óráról, és hogyha rosszul érzi magát, akkor rossz órát tartott. Ha jól érzi magát, akkor jó órát tartott. Ez így van, ezt én is mindig érzem. Általában jó órákat igyekszem tartani, és általában többnyire sikerül is. A vizsgai időszakjaim azok katasztrofálisak szoktak lenni, és akkor nagyon népszerűtlen is vagyok, mert rengeteg vizsgázom van, nem jól szervezem meg ezeket, és itt én most nagy erőfeszítéseket teszek, hogy kijavítsam ezeket, úgyhogy lehet most idén jó lesz már a vizsgai időszak. De ott vannak mellettem a doktorandusaim, akikkel együtt fogom őket vizsgáztatni, és ők valahogy átsegítenek. Különben hát a tanárokkal szemben itt nagyon egyszerű az, hogy mi az, amit a hallgatók értékelnek. Két dolgot értékelnek, én is azt a kettőt értékeltem. Annak idején az egyik az, hogy szakmailag megfelelő legyen az oktatás. Most velem kapcsolatban nincs ilyen probléma. Tehát én általában a saját kutatói tapasztalataimat osztom meg, nem is idegenek tapasztalatait. Tehát azt mutatom meg, arra mutatok példákat, hogy van a tananyag, igen, de azt úgy sajátítsák el, hogy közben mutatok példákat arra, hogy a tananyagban benne levő különböző problémákkal én hogy próbáltam szembenézni, és hogy vallottam kudarcot. Meddig tudtam eljutni, és mikor nem. Mit nem tudok már megmondani. Tehát ilyen saját példákat mutatok be általában, hogy nem tudtam megoldani különböző kérdéseket. Ez, tehát a szakrész az mondjuk viszonylag rendben van, mert ez érdekes. Ez az egyik, amit a hallgatók igényelnek, tehát hogy magas színvonalúak legyenek az órák, és az illető egyszerűen tudja elmondani, mert valaki valamit ért, nincs az az Isten, hogy azt 5 perc alatt ne tudja bárkinek elmagyarázni. És én is bármit el tudok mondani bárkinek 5 perc alatt, hogyha értem a dolgot. Na most a másik, amit a hallgatók értékelnek, az, hogyha az embernek nincsen velük szemben követelése, ha békén hagyja a hallgatókat, ez pont az ellenkezője. Én ezt is értékeltem. Ha bemegyek, nem kapok semmit se. Ezt nagyon tudtam értékelni az ilyeneket, mert a szabad időt jelent. Tehát én két dolgot akartam az én szeminárium vezetőimtől, vagy azt, hogy hagyjanak engem békén, vagy azt, hogy dolgoztassanak engem halálra.
Szabad idejében hogyan űzi el a hétköznapok gondjait?
Én nekem nincsenek gondjaim. Nem tudom, hogy észrevette rajtam, de én boldog ember vagyok. Az Istenek kedvence voltam egész életemben. Mindig nagyon nagy szerencsém volt. Most ez a hétköznapok gondjaival nem korrelál. Tehát ha belegondolnék abba, hogy mit én velem mi van, mit én például beteg vagyok, s halálos beteg vagyok, akkor most ilyen gondolkozom, hogy tényleg az vagyok, akkor most ezen tépelődjem, stb. Ennek nincs semmi értelme, mert én nem foglalkozom ezekkel a... Tehát nem, én nem saját magamat látom. Általában van egy nagyon jó gondolata egy amerikainak, úgy hangzik, amit én gyakran idézek, hogy mennél mélyebbre ás az ember önmagában, annál nyilvánvalóbbá válik a számára, hogy ott nincs semmi. Tehát az ember önmagába kutat, nem talál semmit. Én is üres vagyok belül. Még jó, hogy nem érdeklődöm az iránt, hogy mi van belül. Engem az érdekel, hogy mi van X-el, Y-nal, a kollégák, a hallgatók, akik körülvesznek, barátaim, gyerekeim, családtagjaim, mit én, Magyarország, amit akar, rengeteg minden érdekel engem, de nem speciálisan saját magam érdeklem magamat. Azért vagyok boldog. Tehát nekem mindenféle kell, például a virágénekkel mi a helyzet, az engem érdekel. Most akkor én a maga erről tud, akkor én itt maradok éjszakáig, és nem leszek álmos. Úgyhogy én a hétköznapok gondjait nem ismerem. Tehát enni kapok, fizetésem magas, nincs másodállásom. Nekem csak olyan gondjaim vannak, hogy a határidőket lekésem, nem vagyok kész ezzel a munkámmal, azzal a munkámmal, ha kész vagyok, nem elég jó színvonalú. Tehát ilyen problémáim vannak. Azért elsősorban a zene és az irodalom a hobbim. Fotografálni is szeretek. Zenével például azzal elég jó viszonyban vagyok, tehát, hogy a zene van én velem viszonyban pontosabban, tehát nekem sok örömet juttat a zene. Magyar Rádióban is szerepeltem engem, Déri Balázs az itteni, akkor dékán helyettes volt, most intézetigazgató, vagy tanszékvezető, szóval valamelyik főnök itt a latin tanszék élénál. Bevittem egy nem második világháborús felvételt, csak az, hogy lássák, hogy milyen a Furtwängler hang. De elrontották nekem. Tehát az 1951-es Brahms első szimfónia hamburgi felvétele, most ez a Brahms darab, csak azért mondom, hogy mire kell figyelni, mikor hallgatja az ember, itt az üsdobra kell figyelni. Szóval normálisan is ezt Brahms olyannak írta, szerintem, hogy a Furtwängler meg a zenekar előadják, elég rendesen verik ezt az üsdobot itt az elén. Van egy nagy fokozás benne. És akkor jön egy kicsi várakozás, és aztán még egyszer elindul egy ilyen fokozás. És egy óriási csúcspontra elér. Most ezek a fölvételek, ezek nem hifi fölvételek, ezek véletlenül maradtak fönn. Valaki bekapcsolt valami magnetofont, ami éppen 1951-ben Hamburgban található volt. Na most, tehát ezeknek nincs olyan dinamikájuk, mint kéne lenni egy mai fölvételen. Viszont frazeálva vannak, tehát ki van játszva, a zenei mondat az hangsúlyozva van, tehát szubjektíve sokkal nagyobb a dinamikája, mint amit ma bármelyik hifi berendezésen meg tud hallani, és fenékre fog jönni tőle, hogyha meghallgatja. Ezt én elmondtam a rádióban is, már a Magyar Rádióban, be is játsszák, ahol kell. Óriási nagy fokozás, csak azt nem tették meg, hogy még kicsit tovább hallgatták volna, mert utána olyan egy másik, még nagyobb fokozás, amit én szintén fölkonferáltam, ugyanúgy egyes magának, hogy van egy kis pihenés, akkor viszont da dur bele. Na most, tehát neki már az is elég volt. Tetszik érteni ez a probléma. Úgyhogy én ezt a kis Brahms részt ezt mutatnám meg, hogy mit lehet csinálni egy üsdobbal. Egyszer csináltam itt az egyetemen egy előadást, Furtwängler is az üsdob ügyében, tehát kifejezetten az üsdobról, sok minden más példát bemutattam. Most nagyon értett ahhoz, hogy olyan legyen a zenekar, mint egy vulkán, amint éppen kitör. Szóval most ez nem baj bizonyos klasszikus német szerzők esetében. Beethovenről például azt olvastam, hogy ő maga is vezényelt, és úgy, hogy mikor pianissimo kellett játszani, akkor legugolt. Mikor pedig fortissimo kellett játszani, akkor fölugrott a levegőbe. Nos, hát szerintem itt, ha így volt Beethoven, akkor lehet, hogy Beethoven előadásában is szabad ilyen szélsőségeket megengedni, és Furtwängler az ez. Tehát mondjuk, nem tudom képzelni mondjuk egy ötödik szimfóniát, én mondjuk a rádióban ott javasoltam, hogy szembesítsék a késői Toszka nénival, aki hatás minimumra törekszik, eltávolítja magától a dolgot. Láttam filmeket Toszka nénival, mindig fékezi a zenekart, visszatartja őket, és csak nagyon ritkán teszi a szívére a kezét, azt jelezi, hogy na most szabad egy kicsit énekelni. Tehát ez, az a sors téma az ötödik szimfónia elején, az egy ilyen kecskemekegésszerű Toszka néninak az előadásában, ráadásul egy ilyen külön visszhangmentesített, rendkívül száraz hangzású stúdióban vették föl, mert Toszka néni szerette azt, hogyha a zene minden részlete jól hallható, precíz, de ez nem arra való, hogy az ember érzelmileg rá tudja hangolódni, hanem arra, hogy ne.
Melyik az a könyv, amitől a világ összes kincséért sem válna meg?
Nekem van egy műszaki javaslatom, ami a Találmányi Hivatalnál van 2004 óta, és amire ideiglenes szabadalmi védettségem van. Én azt javasoltam, hogy úgy kéne a digitalizált kulturális örökséget megőrizni, hogy millió számra kéne sokszorosítani őket. Ma már olcsón kaphatók egy terabájtos merevlemezek, 1000 terabájt az 1 petabájt, 10 év múlva lesznek majd 1 petabájtos lemezek is. 15 év múlva lesznek 10 petabájtos, 100 petabájtos lemezek is. Egy ilyenre élvezhető minőségben ráfér a világ kulturális öröksége. Nem csak a világkönyvtár, hanem az érdemleges zenei felvételek és a filmek is. Ez hordozható lesz, kis energiaigényű, megfizethető, és nagy példányszámban hozzáférhető lesz, ezt lehet árusítani, úgy neveztem el, hogy kulturális örökséggép. Én ezt viszem a szigetre.
Horváth Ivánt Hammerschmidt Éva kérdezte. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.